Gusztáv arra riadt fel, hogy valaki a mellkasát veri és üvölt vele. Kinyitja a szemét, de a kórházi fények elvakítják. Aztán élesedik a kép, és meglátja a hangforrását. Azt a nővért, akivel már többször is összesodorta az élet. Megint majdnem meghalt. Megint az orvosok mentették meg. A kórházból kilépve arra gondol, lehet, hogy jobb lett volna meghalni, ahogy már annyi barátja. De a gondolatait gyorsan túl kiabálja a teste. Újra heroin kell. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Dic Gusztávot zűrös fiatalkora egyenes úton vezette a szerhasználatba. És szerencsétlenségére a heroin került elé először. 10 évig volt függő. Ez alatt 29 millió forintot költött el kábítószerre. Minden barátját elvesztette, ahogy a családja bizalmát is. Hiába próbált leszokni, nem volt miért. Ebben az epizódban egy olyan ember történetét mesélem el, aki a drogfüggőséget profi küzdősportra cserélte, és csak egy súlyos fejsérülés után találta meg a nyugalmat. Mit okozhat egy gyerekkori trauma? Hogyan kerül egyre mélyebbre egy kalandvágyó kamasz? Nyerhet újra értelmet egy ember élete, akiben már senki nem hisz? Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Gusztáv kisgyerekként a budai hegyekben élt családjával, ami ha nem is volt akkoriban olyan előkelő, mint ma, de csendes és nyugodt volt. Aztán kaptak egy lényegesen nagyobb önkormányzati lakást Angyalföldön, és elhagyták a budai langyos békét. Gusztávnak nem tett jót a környezetváltozás.
Első naptól indult lendült ilyen csicskítás, ilyen voltak ilyen, nem is igazából az etnikum volt itt az érdekes, hogy hova tartozom, mert nem is csak feltétlenül azok, hanem ott ilyen másképp, ott közel voltak az emberek nagyon egymáshoz a lakhatás szintjén is, meg úgy egyébként is nagyon zárt tér volt ott, ahol el lehetett így menni, meg így focizni, vagy pingpongozni, vagy mit tudom én. Sok volt a felület, nagy lehetett súrlódni, meg hát ott a megoldások is igazából mások voltak, itt teljesen más ilyen, hogy mondjam. Ott 13 az általában egy ilyen melós réteg lakott, ugye, abban az időben főleg. Tudod, amikor így egyáltalán nem vagy elszokva, amikor neked ez ilyen teljesen idegen, teljesen új, akkor ezt így első pillanatok ezzel valamilyen módon próbálod kezelni magadban is, ugye másokkal is így egyáltalán. Nem feltétlenül sikerült mindig jól, sőt, meg is lett ennek is a hozadéka.
Nem találta a helyét az új környezetben. Egyre balhésabb társaságokba keveredett, elveszettségét sokszor csibészkedéssel leplezte. de az igazi lejtőn édesapja halála indította el.
Édesapám rövid időre rá ugye meghalt, kapott egy hátsófali szívinfarktust otthon, és mint kiderült akkor, hogy kb. Le se kellett volna költöznünk Angyalföldre, mert ha ez, mit tudom én, előbb tudjuk, akkor és fölmaradunk, akkor nagyon-nagyon sok minden így nem történik meg. Kapom így az életet, tényleg sorba ezeket a leckéket, én találtam meg édesapámat.
Akkor hány éves voltál?
Hát 14-5, ugye én évesztes vagyok, és az általános iskola utolsó napja volt ez, amikor is így haza mentem az iskolából, ki akartam nyitni az ajtót, ő ugye otthon dolgozott, grafikus volt, és nem tudtam, mert az ajtó mögött kapott hátsófali szívinfarktust. Törtem, zúztam igazából a lakásban, egész egyszerűen nem tudtam mit csinálni, rángattam, hogy álljon föl. De hát már nem, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez bár teljesen mindegy, hány éves az ember, ez mindenféleképpen egy óriási trauma, amit így nagyon nehéz kezelni, nem is volt nekünk feltétlenül annyira, hogy mondjam, jó a kapcsolatunk, már akkor hát kár szépíteni a májt magamról, édesapámnak is voltak problémái, édesapám jó volt, abból is ilyen egészen furcsa módon, ő nem járt így kocsmában, meg nem mi volt így a családi bulikon, meg ott így mindig előadta, hogy ő nem iszik, ő. És hát ő egyedül ivott magának.
Gusztáv úgy érezte, hogy a gyász és a fájdalom elől menekülnie kell. A zűrös körökbe könnyen beilleszkedett, és elsodorta egy olyan örvény, amit több mint 10 évig nem engedte el.
Apám halála még rátett erre egy lapáttal, én is lettem egy ilyen érzelmi tolószékes idióta. Én is azt hittem, hogy hát ott a erőszakos rácok, a menők a bandába verődve, és akkor ott hallgattuk hangosan a gangster rappet, néztük a tévében a maffia filmeket, meg ilyen ostobaságokat, és amikor egyszer valami, emlékszem, hogy valaminek a kapcsán először sikerült egy újságba kerülnöm, először nekem, hát ugye most ezt végül is elmondhattam teljesen mindegy, voltunk, keveredtünk ugye mindenféle kalandokba, és volt, hogy ezt lehozták az újságok is, a bandák háborúja, Galgamácsán, hétlövése diszkóban. Igazából egy rossz vicc volt az egész, mert a levegőbe durogtattunk gázpisztolya, vagy ilyen riasztópisztolya, nem is gázpisztolya, ott mindenki fölborult volna. Csak hát olyan magány volt, ilyen, és amikor ezt így lehozták az újságok, akkor addig közét hordtam a hónom alatt, még lekopott róla a szöveg, és mindenkinek azt mutogattam, és rettenetesen csibésznek éreztem magamat, és akkor ez így, hogy mondjam, így kitöltött minden űrt benne.
Gusztáv egyre több balhéba keveredett, és fokozatosan elvesztette az irányítást az élete felett. Nem sokára kibukott a gimnáziumból is. Majd megtörtént életének legvégzetesebb találkozása. A heroinnal.
Nem emlékszem igazából az elsőre, csak mondom, annyi volt, arra emlékszem, hogy minden ilyen, hogy mondjam, így kérdőjelen, meg minden szorongásom, minden félelmem egyik pillanatra másikra így elmúlt. Elmúlt, amíg tart, amíg hatott, addig így ilyen tök jól éreztem magam, feküdtem valahol, mondom, vagy ültem a sarokba, vakaróztam, és szívtam a cigiket egymás után, és nem hiányzott semmi az ég egyet világon. Csak aztán, hogy mondjam, ez, hogy hát ugye tudjuk, hogy van ennek egy ilyen tulajdonság, hogy az ember ugye rászokik. Főleg igazából ott kezdődtek a problémák, ugye amikor megszúrtam magamat.
Mert először
szívtam. Először orrba, utána ugye folyattuk, ilyen alufólián füstöltük, utána pedig egyszer csak, nem tudom ki volt az, akkor először megszúrta magát mellettem, de lényeg, hogy ugye megszúrt engem is, és hát hát az én drogkarrierem szempontjából ez mindenféleképpen egy meghatározó pillanat volt, maradjunk abba. Hát ott indultam el gyakorlatilag fék nélkül a lejtőm.
Mert ez egy egészen más kategória.
Hát amikor már szurkálod magadat olyan dolgokkal, amiben legtöbbször maradjunk abba, hogy azt se tudod, hogy mi van. Szóval, hogy te kapsz egy port, aminek, hát hasonló a színe, az, hogy éppen a vakolatot törte bele, hogy ez egy kicsivel több legyen, vagy a volt annyi ez, hogy legalább egy gyógyszer tört föl hozzá, vagy akár mit tudom én, mivel ütötte föl éppen, azt te fogod, feloldod, és utána ilyen ciginek az aljából a filtert kitépve, azt így felszívod azon keresztül, hogy azon úgy megszűrűd, és utána a keringesz, vagy így beszúrod magadnak. Minden egyes ilyen alkalom igazából egy óriási lútri. Több embert láttam hát meghalni, meg több embert eltemettünk gyerekkori barátaim közül.
Még ez a fájdalmas élmény sem segített a függőségtől való szabadulásban. Ellenkezőleg, csak még jobban felnyitotta a sebeket. És a szenvedést csak a heroin tudta csillapítani. De egyébként, mert ezt együtt csináltátok.
Hát, legtöbbször igen.
És tudatában voltatok annak, hogy így a halállal táncoltok gyakorlatilag, még mondjuk az első haláleset előtt?
Tüntetőleg nem voltunk hajlandóak erről tudomást venni, és így. Hát mondom, volt halálesetből, volt egy pár, a vége már ilyen szintén ilyen rutinszerű lett, mint az edzésen, a bemelegítés, a nyújtás. És igazából arról szóltak, arra voltak jók ezek a temetések, úgy utána elmentünk, és rommá szétcsaptuk magunkat, és három napon keresztül a világunkat nem tudtuk, mert jaj, meghalt a mi testvérünk, várható volt, mert mondom, megtett érte mindent, megtettünk érte mi is mindent, csak minket. Hát ugye vagyunk páran, azért szerencsésen túl vannak ezen a történeten. Egyébként némelyik meglepően normális életet is él. Aki hát úgy nézett ki, hogy nem éri meg a 20 éves kort, maradjunk abba, hogy addig mi, ez egy tök érdekes dolog, hogy az egyik belehal, a másik nem.
És amikor belehal egy barátod, és a következő alkalommal, amikor megszúrod magad, akkor benne van a fejedben, hogy ez most simán
minden
lehet.
Minden egyes alkalommal benned van, csak mondom, ezzel így tüntetőleg nem foglalkozol, szóval ez... Ja. Akkor ilyen kicsit ilyen mindegy helyzet van, hogyha a beledög lesz, beledög lesz. Szóval, hogy igazából megmondom őszintén, hogy akkor kb. Mindegy is lett volna. Már olyan értelemben, hogy csak probléma volt velem.
Gusztáv kezdett mindent elveszíteni. Családját, barátait, minden kapcsolatát a való világgal. Olyan mélypontra került, ahol egyáltalán nem érdekelte, hogy egy szúrás után megéli-e a másnapot. A szünet után elmesélem, hogy mik voltak azok a kapaszkodók, amelyeknek segítségével aztán ki tudott mászni a függőség mélységeiből. Gusztáv már hosszú évek óta a heroin bűvöletében élt. Minden egyes szúrása előtt átfutott rajta, hogy könnyen a tű dugattyújának lenyomása lehet az utolsó mozdulata. Mégis újra és újra megtette. És a legrosszabb pillanatokat nem a kilátástalanság, szüntelen droghasználat vagy a bűncselekmények okozták, hanem a tény, hogy ellökött magától mindenkit, akit szeretett, és fájdalmat okozott nekik.
Loptam anyámtól. Vettem el a pénztárcájából pénzt, nem is egyszer fordult elő. Azt gondolom, hogy az így mindennek az alja. Szóval, annál még az is egyegesztusosabb, amikor egy idegent lopsz meg, mint a bármennyire szarú hangzik, mert ott mint az anyád, akivel egy háztartásban éltek, és hát ilyen módon ki van szolgáltatva neked, mert ott van a táskája, és csak belenyúlsz, és ízért, és erre ő semmilyen módon nem tud fölkészülni. Voltak ennek abszolút mélypontjai. Tényleg elsikerült magamat. Én ilyen vagyok, ilyen eléggé végletes ember, teljesen mindegy, hogy jót vagy rosszat csinálunk, de azt akkor nagyon.
Ebben az időszakban már többször egy kórházban tért magához, miután újraélesztették. De ez már nem jelentett neki semmit, ahogy az élete sem.
Arra keltem, hogy kórházban vagyok, és a nővérkel csapkodjam ellenet, hogy miért itt akarok megdögleni a Semmit, hogy mondjam, azóta sem, semmiféle ilyen, ez a halál közeli élmény, ez nekem nem adott, nem vett el, nem ijedtem meg, ettől se kijöttem a kórházból, kiengedtek, és ahogy ezért kiment belőlem az, amit ott kaptam, azonnal lőttem be magam, vagy szedtem be, ami éppen nálam volt.
Gusztáv egyre több bűncselekménybe keveredett, és el is kapták. A végállomást az jelentette, amikor a rendőrség fegyveres rablással vádolta meg. Állítása szerint ennek valójában nem sok köze volt a fegyveres rabláshoz, de tény, hogy fegyver volt nála és pénz, mikor rajta ütöttek. Szerencsére az ügyet tárgyaló bírónő is látta ezt, és azt is, hogy segítségre van szüksége. Ezért két opciót ajánlott. Vagy börtönbe megy, vagy elvonóra.
Felfüggesztettet kaptam, annál fogva, mert hogy olyan egészségügyi állapotban voltam. A börtönkórházi körülmények között nem tudtak kezdeni az állapotommal semmit. Ebből adódóan küldtek ugye ilyen kényszer, gyógykező kényszer elvonó kúrára a Korányiba, és ugye onnan a feltétele volt az ideiglenes szabadságvesztésemnek, hogy folytatom én ezt egy ilyen egyéves gyógykezeléssel egy református intézménybe, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszióba.
És azt kijelölték neked, ezt az intézményt?
Hát igazából igen, nem is az, hogy kijelölték, hanem ugye a feltétele volt az, hogy egy ilyen, én a kórházból egy ilyen utógondozó intézetbe folytatom a kezelésemet. Mert hogy előtte kórházban voltam egy párszor, csak hát teljesen fölöslegesen maradjunk annyiba. Hát sok haszna, nem tudom, nem volt, meg kell, hogy mondjam őszintén, szóval nem, hogy mert ez egy református intézmény volt, ugye nem, hogy a jó Istenhez nem kerültem közelebb, de maradjunk annyiba, hogy a maradékát is kijötték ott belőlem ennek a történetnek. Vagyok vallásos hitemet tekintve, de ez, hogy mondjam, ez nem szól se templomról, se felekezetről, se semmiről. Egyébként a Bibliában is, jól emlékszem, úgy van leírva, hogy ne imádj faragott képeket talán, és emeld fel a követ, és megtalálsz. Na hát én amikor így a DJ reformátusokat hallgattam éppen, megmondom őszintén, ott volt baj a bőven. Nem is bírták sokáig ott engem elviselni, ott se igazából, mert hogy az életem arról szól, hogy mindig mindenhonnan kirúgtak onnan is. Azt mondták, hogy nem vagyok méltó az ige befogadására.
Amikor kilépett a Ráckevei elvonó intézetéből, Gusztáv nem tudta, merre induljon. Édesanyját hívta fel, aki soha nem engedte el a kezét. Ő javasolta, hogy azonnal hívja fel a pártfogóját, hát ha nem a börtön lesz a következő állomás. Gusztáv pártfogója pont azt a fajta figyelmet adta meg neki, amire szüksége volt.
Apám helyett apám volt, megkövetelte számunk érte, amit mi így megbeszéltünk egymással. Kicsit késő, hamarabb kellett volna ez, de mindegy, akkor ez így az elején nem is voltam bele, úgymond így jóba, nem mondom, ő is megtette ezért mindent, meg hát én se vagyok ez a szimpatikus kodó, én se akarok feltétlen mindenkivel így jóba lenni. Aztán a végén ez, hogy mondjam, így átértékelődött bennem, és az elválásunk is gyakorlatilag, mi úgy búcsúztunk el egymást, hogy azt mondta, hogy ha egyszer gyerekem születik, akkor remélem beviszem hozzá.
Pártfogója mellett az a plusz motiváció is belépett az életébe, amit eddig hiányolt. Mégpedig a sport képében. De ez sem bizonyult egy veszélytelen szenvedélynek.
Hát váltás volt, mert hogy akárki akármit hisz, a sport is drog. Ismerjük ennek rendkívül pozitív élettani hatásait hangulati szinten, és ugye meg tudja változtatni a jó edzés, hogy rendesen az embert, meg egész egyszerűen nagyon tetszett ez az átállás, hogy kábítószeresből elkezdtem ugye lejárni egy edzőterembe, egy barátom rángatott le, hogy ott van egy 60 kilós srác, és masnit köt a hátamon a két karomba, és ezt nem akartam elhinni, és lementem, hát kár szépíteni, így volt, ez történt. Ez rám így akkora hatás volt, akkor, hogy utána mondom, én ott voltam minden edzésen, egészen rövid időn belül lettek sportsikereim. Például ahhoz is tökre hozzá lehet szokni.
Gusztáv a függőségét nem hátrahagyta, csak lecserélte a sportra. Habár a brazil jiu-jitsu egy kevésbé káros szenvedély, mint a heroin, korántsem veszélytelen. És amikor a jiu-jitsu már nem jelentett kellő kihívást neki, átnyergett a brutális ketrec harcra az MMA világába, ahol már tényleg mindent lehet. Mikor belép a ringbe, se őt, se az ellenfeleit nem védi semmilyen szabály.
Nekem, amire például emlékszem, amire élő kép előttem, és vissza tudok rá gondolni, az mondjuk pont ilyen sportsikerhez köthető, amikor így a csapatom egy ilyen abszolút kategória döntő után dobál a feje fölött, az egy ilyen óriási élmény volt. És hát akkor már ugye sportoltunk, akkor hát ugye sportoltam, nagyon elindultam minden versenyem, igazából vállaltam minden kategóriát, nem álltam meg ugye csak a földharcnál, nekem az alapsportágam a földharc, hanem ugye MMA-ba is tovább mentem, próbáltam átmenteni azt, amit onnan kaptam, aztán...
Mert ugye jiu-jitsu-ban elég hamar marha nagy sikereid lettek, és
hát
utána...
Marha nagy relatív voltam, ugye Európa bajnok többször is, abszolút kategóriában is, magyar bajnok is rendkívül sokszor, grapplingbe is, világbajnok is grapplingbe a abszolút kategóriában, szóval, hogy hát azt, amennyire én ott tudtam hirtelen, ott magamhoz képest kimaxoltam, és akkor utána jöttek az ilyen megkeresések MMA-val kapcsolatosan, először ugye ilyen amatőr, szinten amatőr versenyekkel, ott még ment nekem is nagyon az MMA, akkor utána jöttek ilyen profi meccsek. Hát annak is még az eleje úgy megyegetett, úgy jól indult a sztori. Aztán mit tud Isten, én is elverekedtem magamat odáig, ahol már csúnyán elvertek engem is többször is. De hát ezzel együtt nem bánjuk, nem sajnáljuk ezt se.
De ez is azért ilyen nagyon durva fokozás, nem? A sport ágam belül, hogy az, hogy amikor elvernek, vagy felsérülés szerzett, de azért mész a következő meccsre, és igazából leszarod, hogy ez most mennyi károsodást okozott, vagy sem, de azért itt is hajt ugyanúgy ez a végletesség tovább.
Hál' Istennek, hogy nem tudom, én toronyugró lettem, akkor rövid időmből kitaláltam volna, hogy a bőrös medencébe ugráljunk fejest, indián fejest. Nem, igen, sajnos belőlem, ami hiányzik, mindenkinek van egy, hogy mondjam, egy jó fejlett, sőt vannak, és egyre többen vannak, sőt, bocsánat, akinél túlfejlett a félelem érzet, és sőt a mai világban azt gondolom, hogy ebből több van. Mindenkiben kéne, hogy legyen egy egészséges félelem érzet, bennem így nincs, nem volt, nem is azt mondom, hogy soha, hanem egész egyszerűen ott pont ott a lengyelföld kapcsán próbáltam én ezeket így leküzdeni magamba, ezeket az érzeteket, amik azért maradjunk abban, hogy jó, ha vannak. Hát sikerült leküzdeni azt is, és később ez ugye a sportba is jelentkezett, hogy igen, próbáltam fokozni, elmenni ebbe is. Az MMA, most nem gondolom, hogy hazabeszélek, ezt szerintem ezt sokan így gondolják, mások is küzdősportolók, azért valahol mégiscsak a full contact küzdősportok királya olyan értelemben, hogy
mindent
szabad, bármit a kategóriában már ott a végén a földön fekvő taposni, könyökölni mindent, és hát ugye ott, aki onnan ki tud jönni, és nincs lekorlátozva ez olyan módon, hogy mit tudom én például, csak kéz, vagy csak kéz és láb, hanem ugye földön is megy tovább az attak, és ott akár feszítések, folytások, minden, és azt gondoltam, hogy ha ebbe jó leszek, sikerült egyébként ebbe, és mondom, elverekednem magamat viszonylag komoly szintre.
Eközben a sporton kívül is új fejezet nyílt Gusztáv életében. Összeházasodott Laki Zsuzsa volt szépségkirálynővel, és röviddel ezután két kislányuk is született.
az idilli otthoni közeg ellenére, amikor belépett a ketrecbe. Már semmi sem számított. Hajszolta az adrenalint. Egyre durvább harcokat vállalt be. És ez végül egy súlyos fejsérüléshez vezetett.
A végét, hát itt is szokás szerint ugye elrontottam, sikerült, hát a lehető legrosszabbul kiszállni ebből a dologból. Nekem hát volt egy súlyos káom Linzbe, fölösleges belemenni részletekben, ráléptem hideg fejjel egy hátsó kézre. Hát ez a klasszikus esete az ilyen kocsmai plenyónak, amikor azt se tudod, hogy kivágott szájba, csak nyújtott lábbal fölborulsz. Engem ott az orvos eltított ugye fél évre. Azt mondta, hogy edzésen sem üthetik a fejemet semmit. Sőt, emlékszem, hogy még a kocogásra is azt mondta, hogy még a kocogás se jó a fejemnek most, úgyhogy lehetőleg azt is hagyja. Hát nem hallottam én ezt meg, ott is megpróbáltam ugye hát durván megerőszakolni, hogy ugyan már, hogy mit mond az orvosa. Rá másfél hónapra meccsben Bécsben voltam ketrecben. Maradjunk annyiba, hogy az sem úgy sikerült, ahogy én ezt így elképzeltem. A történetet azt hittem, hogy majd hamar meg fogom oldani földön, de hát így nem sikerült. Ott is volt egy káom. Hát ott volt az, hogy eltitottak teljesen a küzdősportoktól, azután a meccs után nekem lett is ebből, hogy mondjam, milyen problémám, ilyen mindenféle ilyen. Ott is kezdődtek, ott is voltak ilyen görcsös rohamok, csak ugye kicsit más, mint a kábítószernél. Súlyosan sérült a rövid, a hosszú távú memóriám, agytörzsgyulladás, és vérömleny, minden ilyen, amit el tudsz képzelni. És hát ott volt az, hogy igazából ugye már ilyen rosszuléteim voltak, már olyan értem rosszuléteim, hogy mit tudom, ilyen Zsuzsival voltak ilyen többször olyan helyzet, hogy beszélt hozzám, értettem, amit mond. Csak egész egyszer nem tudtam rá válaszolni semmit az ég egyet a világon, csak felemeltem az ujjamat, hogy most nem jön ki hang a számon, ott álltam, mint a bálám szamara. Az ott egy kicsit ijesztő volt, meg igazából, meg már ott a gyerekek is ott voltak, ugye, és amikor otthonról viszél ugye a mentő, akkor az ott azon nem tudtam már úgy túllépni, hogy ó, hát ez van most. Szóval, hogy az úgy, főleg a nagyobbik lányomat, ő egyébként is ilyen hasonlít rám egy kicsit ebbe a történetbe, szóval őt azért így eléggé meg tudják viselni az ilyen jellegű dolgok, a kisebb az könnyebben vonatkoztat el, de a nagyot az igen. Hát ugye ott értettem meg, hogy egész egyszerűen nekem így vége ennek a történetnek. Ezzel együtt, hogy mondjam, nem bánom egy percét se, egy meccset se, a sérüléseket se, ennek a hosszú távú hatásait semmit. Egy ócska szar piti bűnöző, kábítószeres piti bűnözőből lettem egy többszörös európai világbajnok sportoló, akinek hát gyakorlatilag igen, az első között MMA-ban is elég jó nevem volt itthon Európában. Úgyhogy nem bánom ezt én egyáltalán.
Bár Gusztáv életéből eltűnt az a sport, ami megmentette őt, sikerült annyira megerősödnie, hogy nem fordult újra a kábítószerhez. Annyi hosszú, bódult év után újra élvezte az életét, a tisztaság érzését, amit már majdnem teljesen elfelejtett. Gusztávnak sosem volt különösebb szereplési vágya, mégis felfigyeltek rá. Kishajni rendező választotta ki első mozifilmjének főszerepére, amitől először óckodott, de utólag látja, hogy egy teljesen új szint adott az életének.
Rengeteg olyan negatív pólus van, amit hát sokan egyáltalán nem szeretnének megélni, meg tudom érteni ezt maximálisan, ezzel együtt mondom még egyszer, hogy én nem bánom, hogy velem mindez megtörtént, mert hogy másik oldalon meg így volt maximálisan olyan pozitív hozadéka, megértem olyan hullámkörbéket is, hogy mond pozitív irányban, ami megint csak nagyon kevés embernek adatik meg az életbe, azt gondolom. Megértettem azt, hogy nem akarok én már ilyen nagyokat érezni semmilyen irányba, se pozitív, se negatív irányba. A gondolok itt, hogyha itt, mit tudom én, eljeleket adunk a kokainnak, nem, akkor ezért itt a legnagyobb, ezért parti arc lenni, a legnagyobb táncos, aki a minden csajjal is jobban van, és átértékelődött, lenyugodott valahogy ez az egész történet. Szeretek én is egy jó társaságban meginni két jó sört, egy jót beszélgetni, egy mit, ahol már elkezdődik az elhajlás, és onnan fogom magamat, és teljes szívnyugalommal hazamegyek, és hozzábújok a családomhoz, és nem fáj a fejem, és másnap se, és nincs miért rosszul éreznem.
De ez mikor érkezett meg az életedbe, ez a féle önfegyelem, vagy nyugalom, vagy vágy arra, hogy most már nem akarok nagyokat érezni?
Mindenképp családhoz köthető ez. Engem is utolért ez a felnőtté válás, hogy mondjam, hogy igen, előtte soha nem volt rám jellemző az íróasztalnál, úgy fogalmaztál, hogy ilyen józanul átgondolt döntések. Nem csak rajtam múlik, hanem ugye mindenféleképpen a feleségem, a két gyermekem, de még akár a kutyámat is ide sorolnám, sorsa múlik ezeken a dolgokon. Már más, már a érdekes, már a kocsival is másképpen hajtok.
De mondjuk hiszel abban, hogy a te történeted, meg ezeket, amiket elmondasz, és hogy mentél keresztül ezen az egészen, az tud olyan példával szolgálni, hogy valaki, akinek nem szükséges ezt az utat végigjárni, azt mondja, hogy akkor inkább nem.
Biztos vagyok benne. És én már mindent tényleg csináltam. Zenéltem, a szerepeltem filmben minden, még szeretnék egy könyvet is írni, és ezt szeretném ezt így leírni majd, ezt az egészet. A címe is megvan, el is kezdtem írni ezt a könyvet, viszont úgy néz ki, hogy amit kb. Eddig beszélgettünk erről a dologról, itt is elmondtam, azt oda is le tudtam érni, viszont nem tartunk csak így a könyvnek kb. Így a felénél, vagy valamivel azon is túl. Egyszerű össze fog állni ennek egy olyan szubstanciája, amit majd szeretnék elsősorban így a lányaimnak, hogy mindig legyen valamihez nyúlni, amikor esetleg én már nem is vagyok, és ez itt szerintem egy tök jó dolog így felvenni adott esetben egy ilyen könyvet, amiben az apjuk leírja, hogy a saját sztoriát úgy, hogy volt, hogy ő ezt vele, hogy történt meg, hogy érte meg, hogy jött ki belőle. Én tökre örülnék neki, hogy ha esetleg ez így másokon is segítene.
A változás az egyik legnehezebb és legijesztőbb dolog az életben. De nélküle nincs fejlődés. Gusztáv életét az mentette meg, hogy felismerte, ha továbbra is a szokásai rabja marad, elbúcsúzhat az életétől. Elképesztő lelki erő van egy ilyen folyamat mögött. És Gusztáv története inspiráció mindazok számára, akik szeretnének változni, de nem biztosak abban, hogy megvan bennük a kellő erő.
Az utolsó három meccsemnél, az utolsó három vesztett meccsemnél ott volt nálam egy ilyen pálfordulás, egy nagy megértés a heroinból, a minden mindegy, a bármelyik nap megdögölhetünk című sztoriból jött a sportsiker, ugye az abszolút kategória, és az Európa és a világbajnok, és amit tudom én, abszolút a csúcspon. És megérteni azt is, hogy ez sem tart örökké. Szóval, hogy ezek ilyen, mondom, ilyen szakaszok vannak, azt gondolom, hogy mindenkinek az életében, hogy azokat is úgy el kell fogadni. Jó esetben az emberrel történnek olyan csodák, hogy kap egy gyönyörű családot, egy egészséges, szerető családot, és az egy olyan, hogy mondjam, vezérlő erő, amihez úgy sokkal könnyebben alkalmazkodik az ember, hogy ideig is el kell jutni, és itt a három vereség kapcsán ez az elengedés, hogy jó, tök mindegy, hogy ez rossz vagy jó, minden elmúlik. És sok esetben egész egyszerűen nem kell tudnunk azt, hogy csak csinálnunk kell, és jön változásokra kell egyszerűen kényszeríteni magunkat, mert az a baj, hogy az ember ez ilyen szokásfüggő állat, és bele tudunk gyógyulni a helyzetekbe, állapotokba, meg sem próbálunk ezzel hosszú távon kezdeni valamit, nem hiszük el, hogy tudunk kezdeni valamit, mindennel lehet az ég egy világban. A probléma az akkor van, amikor meg se próbáljuk.
Az Egyszer Lent Podcast második évadának 5. epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Zsille Sára Franciska, szövegíró Horváth János Antal, gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Hallgasd meg a többi történetet is.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.